Krisztusban, szeretett testvéreim, a rendszeresen templomba járók tudják azt, hogy a liturgiánk, a szentmise az három könyörgésnek a meccés vonalára épül föl. Van egy könyörgés a szentmise elején, amit kollektának, azaz gyűjtő könyörgésnek nevezünk. Van egy könyörgés a felajánláskor, és egy az áldozás után. Ahogy már mondtam is, az első könyörgést az kollektának, azaz gyűjtő könyörgésnek nevezzük, arra hivatott, hogy a liturgiát celebráló, a liturgiát vezető lelkipásztor ebbe a könyörgésbe belefoglalja mindazt, amit mi otthonról, a szívünkben, a lelkünkben magunkkal hoztunk ide a szentmisére, amit le akarunk tenni. Sírni fog, akkor kérni, majd kivinni, mert akkor nem semmi értelme, amit én mondok. De a sekrestyébe, ahogy megbeszéltük. Tehát megismétlem ezeket, nagyon fontos, amit akartam most mondani az elején, mert erre épül minden mondani valóm. Tehát mindazt, amit magunkkal hoztunk, a lelkünkben, a szívünkben, azt a lelkipásztor ebben a gyűjtő kollektának nevezett könyörgésben, mint egy leteszi Isten kezébe, Isten lábaihoz, és kéri a mindenható Istennek az áldását, mindarról, amit mondtam, hogy magunkkal hoztunk. És ha fölfigyeltek, a mai első könyörgés, amit mondom, kollektának nevezünk, a következőket mondta, a következőket imádkoztam az önök nevében. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. Most, kedves testvérek, ebben a könyörgésben benne van az egész keresztény életnek az életprogramja. Vállaljuk azt, ami a keresztény névhez méltó, és próbáljuk távol tartani magunkat mindattól, ami ezzel a névvel ellenkezik. Most nyilvánvaló, hogy ez a könyörgés magunkba szállásra szólít föl, arra ösztönöz, hogy nézzek bele a lelkembe, nézzek bele az életembe, és állapítsam meg azokat a keresztény voltomhoz nem méltó dolgokat, azoktól próbáljak szabadulni, illetve nézzem meg azt, ami méltó keresztény életemhez, és abban próbáljak még jobban elmélyedni, még jobban jeleskedni. Nem fogom mind a három felolvasott szentírási szövegen hosszan vinni ezt a két fontos kérdést, mert az nagyon hosszú lenne, csupán csak az első olvasmánynak három kiemelt gondolatát szeretném elmélyíteni. Ez a három kiemelt gondolat így hangzott: engedelmeskedj az Úr a te Istened szavának, a második: tartsd meg a parancsokat és rendelkezéseket, amelyeket a törvénykönyvben írva vannak, és a harmadik: térj meg szíved lelked mélyéből a te Istenedhez. És akkor most próbáljuk megnézni ezeket a kiemelt gondolatokat egyenként. Első így hangzik: engedelmeskedj az Úr a te Istened szavának. Most gondolom, kedves testvéreim, mindannyian nagyon jól tudják, hogy az engedelmeskedés, vagy az engedelmesség fogalmával a történelem során nagyon sokszor visszaéltek, és szörnyen visszaéltek. Gondolok csak a Nürnbergi perre, ahol a náci hóhérok, tömeggyilkosok, Dachau, Auschwitznek a parancsnokai, meg a többiféle tömegmészállásnak a parancsnokai arra hivatkoztak, hogy ők egy parancsnak engedelmeskedtek. Vagy éppen a balkáni háborúban is a különféle mészállásoknak a végrehajtói arra hivatkoztak, hogy parancsnak engedelmeskedtek. Nyilvánvaló, amikor emberi parancsokról van szó, akkor nagyon mögéje kell nézni, hogy az a parancs mit szolgál. Ha az a parancs a gyűlöletről szól, ha az a parancs az életek kioltásáról szól, ha az a parancs destruktív, akkor egészen biztos, hogy nem tartozunk azt a parancsot végrehajtani. De amikor Isten parancsolatairól van szó, akkor mindig abból kell kiindulnunk, hogy Isten, a mi teremtő atyánk, ő az a valaki, aki bennünket a legjobban szeret. Aki azt akarja, hogy a parancsainak érvényre juttatása révén nekünk jobb legyen, a mi életünk jobban kibontakozzék, a mi életünk jobban kiteljesedjék. Bill Lambert, a római Germanicum et Hungaricum teológiai főiskolának a lelki vezetője, egy gyönyörű könyvet írt a Valóság szeretete címmel, éppen most olvasom ezekben a napokban. Ebben a könyvben ez a Bill Lambert hosszan elmérkedi Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyveiben szereplő kúcsfogalmakat, valami 61 néhány fogalmat, és mindeniknek olyan életízt próbál adni, és az engedelmességgel kapcsolatban azt mondja a Willy Lambert, az engedelmesség az a készség, hogy szabad elhatározásból engedünk befolyást gyakorolni magunkra. Hát természetes, hogy az engem szerető Istennek engedem, hogy befolyást gyakoroljon az én életemre, mert csak van annyi a fejemben, annyi értelmem, hogy belássam, hogy ez nekem a javamra válik. Mert annak a valakinek engedelmeskedem, aki engem mindenek fölött és mindenkinél jobban szeret. És akkor már is föltehetjük az első elmérkedési pontunk végén a kérdést, hogy én rádöbbentem-e arra, hogy keresztényhez méltó dolog engedelmeskedni, ami Istenünknek a szavának, és méltatlan ignorálni, hallatlanra venni Istennek a parancsát, mert olyan valakinek nem engedelmeskedek, aki nekem a javamat akarja. Magyarán és durván fogalmazva, önmagam ellensége lettem abban a pillanatban, amikor nem engedelmeskedek Isten szavának, Isten akaratának. A második gondolat az így hangzott, tartsd meg a parancsolatokat és rendelkezéseket, amelyek a törvényben írva vannak. Azt mondja Szent Ágoston, a nagy nyugati egyházatja, hogy Isten vágya az élő ember. Isten vágya az élő ember. Azt akarja Isten, hogy én élő ember legyek. Azt akarja Isten, hogy mi keresztények élő emberek legyünk. Nem érzik sokszor az utcán, a televízió előtt ülve a hólaszagot? Én is nagy-nagy hólaszag van. Mert annyi lelkileg halott ember akar másokat tanítani, akarja jobbá tenni idézőjelbe az életünket, és a hólaszag és a hóla az fertőz, az nem tud jót eredményezni. Isten vágya az élő ember. Azt akarja a mi Istenünk, hogy mi lelkileg élő emberek legyünk. És éppen ezért minden értem az emberért van. Minden az én életemet szolgálja, a teremtés, a megváltás, a szentségek, az egyház, a szentmise, minden értem van. Minden az én életemnek a kiteljesedésének a szolgálatára van rendelve. És csupán csak ennyi a magyarázata. Isten vágya az élő ember. Isten élőnek akar tudni minket. És ha a parancsolatoknak a megtartásában, és az által én élő emberré válok, akkor ezzel dicsőséget is, tiszteletet is szerzek az Istennek. És valószínű Ágoston Irénéusznak egy korábban, 200 évvel korábban mondott gondolatát alakította át, mert Irénéusz azt mondja, hogy Isten dicsősége az élő ember. Nos, ha én Isten dicsőségére élő emberré válok, akkor Isten vágyát teljesítem, aki azt akarja, hogy élő ember legyen. És ugyancsak Billy Lambertnek a gyönyörű meghatározása, amikor azt mondja, valaki tisztelni azt jelenti, hogy nyilvánosan elismerem valakinek a nagyságát. Most annyi idézőjelben használt nagyság közt egészen biztos, hogy Isten a legnagyobb, és az ő vágya az, hogy én élő ember legyek. Ezért újra föltehetem a kérdést, hogy ezeket bekalkulálom-e az életembe. Mert ha élő ember a nevem, akkor egészen biztos, hogy olyat teszek, ami a keresztény névhez méltó. Ha pedig nem élő emberként járok, kelek a világban, akkor az meg méltatlan keresztény nevemhez. Elérkeztünk a harmadik gondolathoz, ahol azt mondja Mózes az Úr szavát tolmácsolva, térj meg szíved lelked mélyéből a te Istenedhez. Mi keresztények és gyakorló keresztények, templomba járó emberek nagyon gyakran hallottuk életünk során, és még sokszor fogjuk hallani a megtérésnek a fogalmát. És ők azt gondolják, hogy ez annyira közhely, hogy nem is kell odafigyelni. Mások pedig azt gondolják, hogy hát van úgy, hogy a nagybőjben, meg adventben egy kicsit úgy ráhajtunk, és akkor aztán ezzel a dolog le is van tudva. Pedig egészen másról van szó. A megtérés az minden napnak a feladata. A megtérés az élni akarásnak a bizonyítéka. A megtérés az alázatnak az iskolája. Hisz legyen nagyon jól tudjuk, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással napra készen újra és újra önmagunk alatt maradunk. Bűnös emberként engedjük az életünket. És a megtérésnek a vágya az alázatnak a jele, annak a beismerése, hogy igen, naprakészen meg kell újulnunk, naprakészen meg kell változnunk, és ez nem megy önerőből, ide szükség van Isten erejére. A megtérés belátása annak, amit Dosztojevszki, a nagy író, a nagy orosz író mond egyik irodalmi művében, az ember nem tud tévdelés nélkül élni. És Dosztojevszki azt érti élet alatt, amit Ágoston mondott, az ember vágya az élő ember, Isten vágya az élő ember. Hányan és hányan megpróbálnak tévdelés nélkül élni, és csodálkoznak, hogy nem megy. Sem a munka, sem a házastársi kapcsolat, sem a főnökeivel való kapcsolat, sem a gyermekével való kapcsolat, hogy poklot teremt maga körül. Egyszerű a magyarázat, elfelejtjük ezt a nagy igazságot, hogy az ember nem tud térdelés nélkül élni. És mi mégis újra és újra megpróbáljuk. Milyen szövődményei vagy eredményei lesznek ennek, ha ezt mégiscsak megkínozzuk és megpróbáljuk megtenni, hát erről szól az a történet, mivel beszeretném fejezni mai mondandómat, és azt nem fogom megkommentálni, hagyom, hogy maga a történet jusson el a szívünkbe, lelkünkbe, és ott végezze el a maga munkáját. A történetnek a szerzője, Anthony de Mello, a híres jezsuita misszionárius, aki Indiában halt meg 1985-ben. Így szól a történet. Egy szent tanító a Ganges partján készült a rituális fürdőjére, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni, veszekedni egymással. Mosolyogva a tanítványaihoz fordult és megkérdezte. Miért kiabálnak az emberek, ha dühösek? A tanítványok elgondolkodtak, és az egyikük így válaszolt. amikor elveszítjük az önuralmat, kiabálunk. De miért kell kiabálni, mondja a szent tanító, amikor az, akihez beszélünk, ott áll mellettünk. Halkan is elmondhatnák neki, amit akarnak, mondta a tanító. És a tanítványok nem találták a választ, és ekkor a szent a következőket mondta. Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kell kiabálniuk ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság. Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan, halkan beszélnek, mert a szívük nagyon közel van egymáshoz, nincs köztük távolság. És amikor még jobban megszeretik egymást, akkor már szavakra sincs szükségük, elég egy gyöngéd érintés, elég a szemnek az üzenete, elég az arcnak a mosolya. Aztán tanítványaira nézett, és így folytatta: amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon. Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket egymástól, mert különben eljön a nap, hogy olyan nagy lesz a távolság, hogy nem fogjátok megtalálni a visszavezető utat. Egyedül a kibékülés fogja megmenteni a világot, nem az igazság, ami rendszerint csak egy másik szó a bosszúállásra. Eddig a történet. Úgy gondolom, kedves testvérek, ezek után méltán fejezhetjük be, megismételve a gyűjtőkönyörgésnek a szavait, imával mai elmélkedésünket. Add meg, Urunk, nekünk híveinknek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk mindazt, ami méltó hozzá. Amen.